Kilencedik fejezet. Lügia sajnálta Pomponia Grécinát, akit teljes szívéből szeretett, meg Aulusék egész házát, de kétségbeesése elmúlt. Sőt, bizonyos gyönyörűséget is érzett a gondolatra, hogy íme igazságáért feláldozza a kényelmet és jómódot, és ismeretlen bujdosó életre adja magát. Talán volt abban valami gyermeki kíváncsiság is, hogy ugyan milyen is lesz az az élet valahol a távoli országokban, barbárok és vadállatok között. De még több volt benne a mélységes, bizakodó hit, hogy úgy viselkedik, úgy cselekszik, ahogyan az isteni mester parancsolta, és ezentúl ő maga fog örködni felette, mint engedelmes hű gyermeke fölött. Akkor pedig mi baj érheti? Ha szenvedést hoz reája, azt elviseli az ő nevében. Ha váratlanul meg kell halnia, ő veszi magához. És majd valamikor Pomponia is meghal, együtt lesznek az örök kivalóságban. Még Auluséknál gyakran tört a gyermeki fejecskéjét, hogy íme ő keresztény létére semmit sem tehet azért a megfeszítettért, akiről Ursus olyan megindultan tud beszélni. De most itt a pillanat. Lügia szinte boldognak érezte magát, és boldogságáról beszélt Akténak, de az nem bírta őt megérteni. Lemondani mindenről, a házról, a gazdagságról, a városról, a kertekről, szentélyekről, portikuszokról, mindenről, ami szép, lemondani erről a napfényes országról, s a szívéhez közel álló emberekről, és miért? Azért, hogy elrejtőzzék egy szép fiatal lovak szerelme elől. E dolgok sehogyan sem fértek Akté fejébe. Néha megérezte ugyan, hogy van bennük igazság, sőt, lehet bennük valami titokzatos, óriási boldogság is, de erről nem bírt magának világosan számot adni, különösen mivel Lügiára még olyan élmény várt, amely rosszul is végződhetett, sőt, aminek következtében egyenesen életét veszthette. Akté természeténél fogva félénk volt, és remegve gondolt rá, mit hozhat az este. De aggájairól nem akart Lügiának szólni, mivel pedig közben teljesen kivilágosodott, és a nap bekandikált az átriumba, kérlelte Lügiát, hogy térjen nyugovóra, mert arra feltétlenül szüksége van az álmatlanul töltött éjszaka után. Lügia nem ellenkezett, és mindketten átmentek a tágas kubikulumba, amely Akténak Néróhoz való korábbi viszonya révén fényűzően volt berendezve. Ott lefeküdtek egymás mellé, de Akté fáradtsága ellenére nem bírt elaludni. Régóta szomorú és boldogtalan volt már, de most valami nyugtalanság szállta meg, amilyet eddig sohasem érzett. Eddig az életet csak nehéznek és kilátástalannak érezte. Most azonban hirtelen úgy látta, hogy becstelen is. Fejében egyre nagyobb zűrzavar támadt. A világossághoz vezető ajtó hol megnyílt, hol bezárult, de amikor megnyílt, a fény annyira elvakította, hogy semmit sem látott tisztán. Inkább csak sejtette, hogy ama világosságban valami olyan mérhetetlen boldogság van, amelyhez képest minden más annyira semmiség, hogyha például Cézár eltávolítatná Poppeát, és ismét őt szerezné meg, még az is nyomorult hiába valóság volna. Egyszerre átvillant az agyán, hogy az a Cézár, akit ő szeretett, és akit önkéntelenül is valamiféle félistennek képzelt, éppen olyan silány ember, mint bármelyik rabszolga. Ez a palota pedig a maga numidiai márványból készült oszlopsoréval semmivel sem jobb, mint egy rakáskő. De végül is ezek az érzések, amelyeket nem tudott magának megmagyarázni, már fárasztották. Szeretett volna elaludni, de az emésztő nyugtalanság miatt nem jött álom a szemére. Végül azt hívén, hogy Lügia szintén nem alszik, hiszen annyi fenyegető veszedelem és bizonytalanság vár rá, feléje fordult, hogy kissé meghányják vessék a leány esti szökését. De Lügia nyugodtan aludt. A sötét kubikulumba a lazán összevont függönyrésein át behatolt néhány fényes sugár, és bennük aranyporszemek örvénylettek. E világosságnál Akté megpillantotta a leány finom arcocskáját, feje alá tett mezítelen karját, behunyt szemét és kissé szétnyílt ajkait. Egyenletesen lélegzett, de úgy, ahogy az ember álmában lélegzik. Alszik. Ő tud aludni, gondolt Akté, hiszen még gyermek. de csakhamar eszébe villant, hogy íme ez a gyermek mégis inkább a szökést választja, mint azt, hogy Vinícius szeretője legyen, inkább a nyomort, mint a gyalázatot, inkább a bujdosást, mint a Kariné közelében pompázó házat, meg a szép ruhákat, ékszereket és lakomákat, a lant és citera hangját. Miért? És egyre Lügiát nézte, mintha alvó arcából akarná kiolvasni a választ. Nézte szeplőtlenül tiszta homlokát, szemöldökének szelíd ívei, sötét szempilláit, szétnyílt ajkait, nyugodt lélegzéstől hullámzó szűzikeblét, aztán megint azt gondolta, milyen más ő, mint én. És csodának, valamiféle isteni látomásnak, istenek szerelmének látta Lügiát, aki százszorta szebb, mint Cézár kertjének minden virága, mint palotájának minden szobra. De irigység nem volt szívében, sőt, ha arra gondolt, hogy Lügiát milyen veszedelmek fenyegetik, nagy szánalom fogta el. Valami anyai érzés ébredt benne, nem csak olyannak látta őt, mint egy gyönyörű álom, hanem egyúttal nagyon kedvesnek is, és ajkát a leány sötét hajához értetve csókjaival borította el. Lügia pedig nyugodtan aludt, mintha otthon lett volna Pomponia Grécina oltalma alatt. És elég sokáig aludt. Már dél elmúlt, amikor kinyitott a kék szemét, és csodálkozva nézett széjjel a kubikulumban. Nyilván azon csodálkozott, hogy nincs otthon Aulusziknál. Te vagy az, Akté? Kérdezte végre, amikor a homályban megpillantotta a görög leány arcát. Én, Lügia. Már este van? Nem, kislányom, de dél már elmúlt. És Ursus nem jött vissza? Ursus nem is mondta, hogy visszajön, csak annyit mondott, hogy este felé a keresztényekkel lesni fogja a gyaloghintót. Igaz. Ezután elhagyták a kubikulumot, és átmentek a fürdőbe, ahol Akté megfürdette Lügiát, elvitte reggelizni, majd kimentek a palota kertjébe, mert most nem fenyegette őket az a veszély, hogy bárkival is találkozhatnak, hiszen a Cézár és előkelő udvari emberei még aludtak. Lügia életében most látta először ezt a pompás kertet, tele ciprussal, piniával, tölgyel, olajfával és mirtusszal, amelyek között a szobrok légiója fehér lett. Nyugodtan csillogtak a halastavak tükrei, és egész rózsaligetek virultak a szökőkutak vizétől permetezve. A varázslatos barlangok bejáratát benőtte a borostyán vagy vadszőlő, a tavakban ezüstös hattyúk úszkáltak, a fák és szobrok között az afrikai sivatag szelídített gazellái sétálgattak, és a világ minden ismert országából hozatott tarka madár sereg röpködött. A kert üres volt, csak itt-ott dolgoztak a rabszolgák, ásóval a kezükben, s halkan dudorászva, mások, kiknek pillanatnyi pihenőjük volt, a halastavak partján vagy a tölgyek árnyékában üldögeltek a fák levelein átszűrődő napsugarak remegő fényében. Végül néhányan a rózsákat vagy a sáfrány halványlila virágait öntözték. Akté és Lügia elég sokáig sétáltak. Megnézegették a kert minden csodáját, és bár Lügia nem volt ura gondolatainak, még túlságosan gyermek volt ahhoz, hogy le tudta volna győzni érdeklődését, kíváncsiságát és ámulatát. Még az is eszébe villant, hogy ha Cézár jó ember lenne, ebben a palotában és ebben a kertben nagyon boldog lehetne. De végül kissé elfáradtak, leültek a ciprusok sűrűjében, csak nem teljesen elrejtett patkára, és beszélgetni kezdtek arról, ami leginkább nyomta a szívüket, vagyis Lügia esti szökéséről. Akté korán sem volt olyan nyugodt a szökés sikere felül, mint Lügia. Sőt, néha úgy látta, hogy ez az eszeveszett szándék semmiképpen sem sikerülhet. Egyre jobban sajnálta Lügiát. Az is eszébe ötlött, hogy százszorta biztonságosabb volna, ha megkísérelnék Viníciust megnyerni maguknak. Kis idő múlva már meg is kérdezte Lügiát, hogy mióta ismeri Viníciust, és mit gondol, nem lehetne rábírni, hogy adja őt vissza Pomponiának. De Lügia szomorúan ingatta barna fejecskéjét. Nem. Vinícius otthon, Aulusziknál egészen másképp viselkedett. Nagyon jó volt. De a tegnapi lakoma óta félek tőle, és inkább elszököm a Lügiusokhoz. Akté tovább fogadta. De Aulusziknál ugye kedves volt neked? Igen, felelte Lügia fejét lehajtva. Hiszen te nem vagy rabszolga, mint én voltam, jegyezte meg Akté némi gondolkozás után. Téged Vinicius elvehetne feleségül. Te túsz vagy, és a Lügius király lánya. Auluszék úgy szeretnek, mint édes gyermeküket, és biztos vagyok felőle, hogy szívesen lányukká fogadnának. Vinicius elvehetne feleségül Lügia. De a leány halkan is még szomorúbban felelte. Én inkább elszököm a Lügiuszokhoz. Lügia, akarod, hogy most mindjárt elmenjek Viniciushoz, felköltsem, ha alszik, és megmondjam neki azt, amit éppen most neked mondtam? Igen, drágám, megyek, és megmondom neki. Vinicius, ő királyleány és a híres Aulusz kedves gyermeke. Ha szereted őt, add vissza Auluszéknak, aztán vedd őt feleség, és úgy vidd el házuktól. De a leány olyan halkan, hogy Akté alig hallotta, ismét csak azt felelte. Inkább elmegyek a Lügiuszokhoz. És két könnycsepp csillant meg lesütött szempilláin. De a beszélgetést közeledő léptek zaja szakította meg, és mielőtt Akté megnézhette volna, ki közeledik, a pad előtt megjelent Sabina Poppea néhány rabszolganőből álló kísérettel. Két rabszolganő aranyvázas structól legyezőt tartott feje fölé, és könnyedén legyezték, és a még erős őszi napsütéstől is védték. Előtte pedig egy ében fekete etiópiai rabnő, tejtől dagadó mellel aranybojtos bíborba burkolt gyermeket vitt a karján. Akté és Lügia felálltak, azt hívén, hogy Poppea elmegy mellettük anélkül, hogy figyelemre méltatná őket, de az megállt előttük, és így szólt. Akté, a csörgőket rosszul vartad fel a bábura, a gyermek letépett egyet, és a szájához vitte, szerencse, hogy Lilit még jókor észrevette. Bocsáss meg, Divina, felelte Akté, és két karját mellén keresztbe téve meghajolt. És Poppea most már Lügiát nézte. Micsoda rabszolganő ez? Kérdezte kis idő múlva. Ez nem rabszolganő, isteni Augusta, hanem Pomponia Grécina neveltje, a Lügiuszok királyának leánya, akit atya túszul adott át Rómának. És látogatóba jött hozzád? Nem, Augusta. Tegnap előtt óta lakik a palotában. Ott volt tegnap a lakomán? Ott, Augusta. Kinek a parancsára? Cézáréra. Poppea most még figyelmesebben szemügyre vette Lügiát, a leány pedig lehajtott fejjel állt előtte, s hol kíváncsian feltekintett sugárzó szemével, hol megint betakarta azt szemhéjával. Egyszerre apró ránc jelent meg Augusta szemöldökei között. Féltékeny volt szépségére és hatalmára, és állandó rettegésben élt, hogy egy szerencsés vetélytársa valamikor valahogyan elneveszítse őt, mint ahogy elveszítette ő Oktáviát. Ezért aztán a palotában minden szép arc gyanút keltett benne. Egyszerre szakértő szemmel mérte végig Lügia minden idomát, megbecsülte arcának minden részecskéjét, és megijedt. Valóságos nimfa, mondta magában. Ezt Vénusz szülte. S hirtelen eszébe villant az, ami eddig soha eszébe nem jutott semmiféle szépség láttára, hogy ő, Poppea, sokkal idősebb. Megremegett benne sebzett önimádata, nyugtalansá fogta el, és különféle félelmek suhantak végig agyán. Hát, ha Néró nem látta, vagy smaragdonát nézte, és nem tudta értékelni, de mi történhetik, ha napfényes, világos nappal találkozik vele, és ilyen csodálatosan szépnek látja? És ráadásul még nem is rabszolganő. Királyleány, igaz, hogy barbár, de mégis királyleány. Ó, halhatatlan istenek! Ő is van olyan szép, mint én, és fiatalabb. És szemöldökei között a redő még mélyebb lett, szeme pedig fényt lövelt aranyszínű szempilája alól. De Lügiához fordulva színlélek nyugalommal kérdezte. Beszéltél Cézárral? Nem, Augusta. Miért szeretsz jobban itt lenni, mint Auluszéknál? Nem szeretek jobban, Domina. Petronius beszélte rá Cézárt, hogy vegyen el Pompóniától, de én akaratom ellenére vagyok itt, Domina. És szeretnél visszamenni Pompóniához? Ez utóbbi kérdés Poppea lágyabb és szerédebb hangon mondta, Lügiában, tehát hirtelen felvillant a remény. Domina, kiáltott feléje nyújtva kezét. Cézár megígérte, hogy Viníciusnak ajándékoz rabszolgául, de azért emelj szót, értem, és adj vissza Pomponiának. Egy szóval Petronius beszélte rá Cézárt, hogy vegyen el Aulusztól, s adjon Viníciusnak? Igen, Domina. Viníciusz azt mondta, hogy még ma elküld értem, de te, jó Domina, könyörülj meg rajtam. Azzal lehajolt. Megragadta Poppea a köntöse szélét, és szívdobogva várta válaszát. Poppea pedig egy darabig gonosz mosolyon nézett rá, aztán így szólt. Akkor hát megígérem, hogy még ma Viníciusz rabszolgája leszel. És eltűnt, mint egy szép, de gonosz látomás. Lügia és Akté már csak a gyermek hangját hallották, aki nem tudni miért, hangosan felsírt. Lügia szeme is könyvbe lábadt, de csak hamar megfogta Akté kezét, és így szólt. Menjünk vissza. A segítséget csak onnan kell várni, ahonnan meg is jöhet. Visszamentek az átriumba, és estig el sem mozdultak onnan. Mikor besötétedett, és a rabszolgák behozták a négy ágyú, lobogó mécseseket, mind a ketten nagyon halványak voltak. A beszélgetésük mind untalan megakadt. Mind a ketten folyton hallgatóztak, nem közeledik-e valaki. Lügia egyre azt hajtogatta, hogy nagyon sajnálja itt hagyni Aktét, mivel azonban Ursus már bizonyára vár rá a sötétben, jobb szeretné, ha minden még ma megtörténnék. De lélegzete azért mégis gyorsabb és hangosabb lett a megindultságtól. Akté lázasan összekapkodta minden kéznél levő ékszerét, és a peplum sarkába kötve könyörgött Lügiának, hogy ne utasítsa vissza ezt az ajándékot és a menekülés eszközét. Néma, tompa csend állt be, melyben mintha folyton hallottak volna valamit. Mind a ketten, mintha a függöny mögül hallottak volna suttogást, máskor meg távoli gyermeksírást vagy kutyaugatást. Egyszerre nesztelenül félrehúzódott a pitvar felüli függöny, és az átriumban, mint valami kísértet, jelent meg egy himlőhelyes arcú, magas, feketés férfi. Lügia azonnal felismerte Attacinust, Vinícius felszabadított rabszolgáját, aki Auluséknál is gyakran megfordult. Akté felsikoltott, de Attacinus mélyen meghajolt, így szólt. Üdv az isteni Lügiának Marcus Viníciustól, aki lakomával várja lombokkal díszített házában. A leány ajka teljesen elfehéredett. Megyek, mondta. S búcsúzóul átölelte Akté nyakát.